Hadd köszöntjük szeretettel Sándor testvérünket, ő vállalta ma esti, holnap esti és holnap utáni esti szolgálatot. Hallgassuk Isten igéjét.
Nagy szeretettel köszönt mindnyájunkat a mi Urunk, és köszönt veled én is, mint hát egyik szerény eszközet. Örülök annak, hogy ez a ma esti, holnap este, azt követő esti alkalom egy rendkívüli alkalom lehet, amennyiben úgy kaptam a felkérést, és hát ennek szeretnék megfelelni is, hogy evangelizáció. Ez az a műfaj, amelyben ország és világ előtt egy kisebb vagy nagyobb tömeg szembesül azzal, hogy nincs rendben az élete, és van egy megoldás, és egy vagy több személy által Isten ezt a megoldást közvetíti. Vagy más szóval, olyan ez, mint amikor két éhes koldus találkozik, és az egyik tudja, hogy hol van az éléskamra, és hogy lehet oda bejutni. Az evangelizáció, mint műfaj, tehát a jelenlévők számára engedtessék meg, hogy azt mondjam, hogy csak átvitt értelemben, vagy hogy mondjam, másodlagosan alkalmazható. Meg vagyok győződve, hogy itt senki közülünk, hát lehet, hogy éppenséggel az aranyos leánykot Vacka madarasról talán még nem szembesült így, de a többiek már találkoztunk az evangelizáció valamilyen formájával. Magyarán már tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, és azt is, hogy van megoldás, és hogy milyen megoldás adott Isten. Ne talán meg is elevenettünk. Akkor miért kell evangelizációról beszélni? Hát egyszerűen azért, mert ez egy folyamat lesz, a megszentelődés útján újra és újra szembesülnünk kell azzal, hogy esetleg még mindig van valami, vagy több minden is, ami még nincs a helyén. Ezért kell evangelizáció az evangelizált embereknek is, az Isten népének is az életében. És amikor elkezdtem imádkozni, hogy akkor most mit is hozzak én, akkor az Úr elém hozta azt, hogy itt nagyon gazdag lelki, nagyon gazdag közösség lesz jelen. És ebben nem tévedtem. Az Úr maga nem tévedett. Tudta, hogy kik leszünk itt, és azt is, hogy tényleg gazdagok vagyunk, hát akkor szóljon a gazdagokhoz, és a gazdagság szintjén az evangélium öröm üzenete, azaz szembesüljünk a valósággal. Mennyire vagyunk gazdagok, miben vagyunk gazdagok, és egyáltalán hogyan akar bennünket a mi Urunk tökéletessé tenni, úgy a gazdagságban, mint a lelki élet minden vonatkozásában. Ez lenne a második, amit elgelőre is bocsátanik. A három ige továbbá azért is került most elénk. Az elmúlt hetekben egy 9 tagú innenli közösség képviseleti alapon és meg önként jelentkezés alapon Koreába voltunk, a 27. világ találkozója volt a CIA szövetségnek Szöul mellett. És ott szembesültem azzal, amit valaha nagyon régen tanultam már, de most élőben is láttam, hogy 1864-ben egy észak-koreai öbölbe ki akar egy kereskedő hajó kicsi csapata szállni. Köztük van egy velszi lelkész, aki kereskedőként jelenik meg, és a csónakba leszúrják. Magával viszi a Lukács evangéliumát, egyetlen olyan irat, ami akkori koreai nyelve. Maga a koreai nyelv is 35 éves ekkor még, mármint az írásjelek, a 25 írásjel, tehát egy egészen új valami, de ő már viszi a Lukács evangéliumát lefordítva. A gazdagságról szól többek között ez az evangélium, egy nagyon alapos, egy görög orvos írja, mindennek utána jár, ezt a legelején le is rögzíti, tehát négy evangélium közül ez az egyik, amely a hitelességre különös hangsúlyt fektet. Ez az evangélium jut el úgy, hogy valahogy kikerül, hogy a verszilelkész leszúrók közül kerül, aki kiviszi, vagy utolsó mozdulatával valahogy kidobja a partra ezt az evangéliumot, nem tisztázott. Tény, hogy egyetlen példány a koreai partszakaszon ketten tudnak olvasni, és 21 év múlva, amikor most már bejut egy evangéliumot vívő misszionárius atyánk fia, az talán angol, mint egy 1000 fős élő gyülekezet sort talál, 20-25 gyülekezetet, 25-öt talán, úgyhogy egyetlen egy prédikációt nem hallottak, egyetlen egy kommentár nem állt rendelkezésükre, egyetlen egy evangelizáció nem történt, a mi fogalmaink, a mi szokás módunk szerint. Pusztán az ige olvasása, azaz meghallása, mert még olvasni se tudnak, csodát tesz. Azóta ebben a népben az Isten csodát csodára művel. Ma 30-33 millió keresztjénnel számol, 51% a Dél-Koreának keresztjén. Különböző felekezet, mint egy 65-70% a református. Az evangélium, ami elindította ezt a folyamatot, a Lukács evangélium. És ebből az evangéliumból három olyan esetet, fejezetet, jelenséget hoztam, ezért a Lukács evangéliumából, amely a gazdagságot, a gazdagsággal való helyes vagy helytelen élés, ennek a nagy és nehéz kérdését feszegeti, mint olyat, amit látni tudunk ma este, amit nem lehet Isten egyetlen egy megszólított gyermekének sem megkerülni. A három este tehát a ma estének a témája legyen a Lukács evangélium a 18. fejezete, 18-tól a 27-ig terjedő versei, a főember, más szóval a gazdag ifjú története. Legyen holnap este a következő fejezet, egy másik nagyon gazdag ember, a kor egyik leggazdagabb embere, akit mindenki nagyon jól ismer, úgy hívják, hogy Zákeus. Ő azt igazán gazdag volt, még a bőre alatt is pénz van. Meg még ahol még nem is gondolod. És van egy harmadik gazdagság, ami sajátos gazdagság, ez hadd legyen a harmadik estének az egyik sajátosság, hogy akkor szembesülünk vele, ez pedig az özvegy asszony két fillére, a 21. fejezetből. Egymás után vannak, hát köztük van a 20. fejezet, de 18, 19, 21. fejezet. Ő fontosnak tartja Lukács, hogy ezt így egy ilyen sorozatba állítsa elénk, mert meg akarja vizsgálni a véletünket, mert szeretné, ha az evangéliuma, az Isten evangéliuma csodálatos módon megkérdezhetné és megállíthatna bennünket, hol van a szíved? Hol van a szíved? Az első tehát legyen ma este a 18. fejezetből, ismétlem a Lukács evangélium a 18. fejezetének a 18-tól 27-ig terjedő szakasza, de bátran hozzáolvashatjuk majd, akkor újra át, imádkozva átgondoljuk, a Máté evangélium a 19. fejezetének 16-tól 26-ig, és a Máté evangélium a 10. fejezetének 17-től 27-ig terjedő szakaszát. Ezek azért érdekesek, mert mindegyikben van valami sajátosság. A Lukács a legáltalánosabb, de mondom, ezért kerül a Lukács változata. Ott nem is gazdag ifjúról, mint a másik két helyen, mint kisül nem is olyan ifjú, hisz fiatalságától fogva, hogy betöltötte a törvényt, legalábbis azt hiszik, így tehát nem lehetett olyan az első ifjú koránál. Sokkal reálisabb az, hogy egy főember, ez viszont megállja a helyét. Olvasom az igét magát, Lukácsi változat. Megkérdezte őt, mármint Jézust, egy főember. Jó mester, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem? Jézus pedig ezt mondta neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. A parancsolatokat tudod. Ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Az pedig így szólt, mindezt megtartottam ifjúságomtól fogva. Mikor Jézus ezt hallotta, azt mondta, még egy fogyatkozás van benned. Add el minden vagyonodat, és oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben, és jöjj, kövess engem. Azt pedig, mikor meghallotta ezt, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag ember volt. Jézus pedig rátekintett, és így szólt, milyen nehezen mennek be az Isten országába a vagyonos emberek. Mert könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, így szóltak. Kicsoda üdvözülhet akkor? Ő pedig ezt így felelt. Ami embereknél lehetetlen, lehetséges Istennél. Egy gazdag emberről beszél Jézus. Egy megtörtént eset, nem egy példa. Még csak nem is Isten országának egyik paradigmája, hasonlata, egy valós eset. Gazdag volt, anyagiakban is, és lelkiekben is. Mert aki azt tudja magáról mondani, hogy ő betöltötte a második kőtábla parancsolatait, az vagy nagyon elmaradott, és nagyon-nagyon önhitt, vagy tényleg sok-sok mindent megtett, amit kortársai nem, vagy alig, így tehát gazdag ember. Már csak azért is mondom, mert a gazdagság valóságos jótevői hullámokat indíthatott életében, ez köztudott volt. Ha Lukács, mondom, ez a precíz, pontos ember azt mondja róla, hogy ez egy főember volt, akkor ilyen értelemben is gazdag, társadalmi kapcsolatai is gazdagok voltak, nem egy akárki volt. Egy emblematikus személyisége, így mondhatnánk, egy példakép a gyülekezetnek, a közösségnek. Ez a gazdag ember, ez nyugodtan mondhatom, te meg én vagyunk. Vagy nagyon is lehetünk. Mindünk tele van mindenféle szintű gazdagsággal. Egyikünknek se egzisztenciális gondjai vannak, hogy mit tegyünk, mit ígyünk, mivel ruházkodjunk. Lehet, hogy itt-ott egy-egy turit nyugodtan el tudnánk látni hosszú éveken át, mind abból, amiket nem veszünk fel egy életen át, és ott vannak. Meg az is lehet, hogy N plusz egy vállalkozásaink vannak, esetleg olyat is ismerek közöttünk, aki nem tudta összeszámolni, hogy hány vállalkozásban részes. De sorolhatnám sok más módon is, a gazdagság jellemezi ezt a mi népünket, mi korosztályunkat. Úgy, ahogy a tegnap este is hallottuk, akár a Laodicea beléket, hogy nyugodtan mondhatjuk mi is, hogy gazdag vagyok és meggazdagodtam. És ez egy olyan helyzet, amit ha beismerünk, ha nem, valóság. Gazdagok vagyunk. Csak hogy ez a gazdagság nagyon sokszor nem egyenlő a boldogsággal. Nem vagyunk boldogok. Miként ez a gazdag ifjú, ez a főember se volt boldog. Amikor odaáll Jézus elé, és így szólítja meg, hogy jó mester, akkor ez valahol azt is igényli, hogy majd te is engemet jónak láss. A legtöbb imánk azért keresi az Istent, hogy visszaigazolást kapjunk, dicséretet kapjunk, de legalább egy kis veregetést vagy simogatást, hogy jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, tudom, milyen sokra bízlak ezután, és ez úgy kimondva, kimondatlanul ott él bennünk, ki az közülünk, aki nem szereti, vagy nem kívánja, hogy elismerjék azt, amit tesz, pláne ha jó indulattal és szeretettel teszi, hát hogy ne kívánná, hogy minimum elismerjék, vagy tudomást vegyenek róla. Igen, ő a legjobb helyre megy, amikor azt kérdezi, hogy mert ez nyugtalanítja, hogy az örök életet miként nyerheti el, mit tegyen. Van tehát örök élet, ez számára nem kérdéses. Ezért is gazdag, mert tudja, hogy van örök élet. Ezt nagyon sokan nem tudják. A lelki gazdagság ott kezdődik, hogy tudod, hogy van örök élet, vagy tudom, hogy van. Azt is tudja, hogy az örök élet elnyerhető, még gazdagabb, tehát az övé is lehet, különben nem kérdezne ilyesmit. Ez az elnyerhető örök élet, mint valóságos gazdagság, szerinte úgy nyerhető meg, ha tesz érte valamit. Ez megint nagyon jellemző úgy a vallásos emberekre, sőt az újjászületett emberek is legtöbbször még akarnak valamit tenni. Nagyon sok embert ez állít meg az üdvösség útján, hogyha ingyen van, ha én nem tehetek érte semmit, ha én nem fizethetek érte valamit, valami kicsit legalább. Én szimbolikus árat. Hát akkor hogy legyen az enyém? Vagy meddig az enyém, ha ingyen kapom? Végig az enyém? Vagy halálom órája majd visszaveszik tőlem? Ez nagyon komoly kérdés. Ő tudja azt, hogy tenni kell, legalábbis így gondolja, tenni kell érte valamit. Azért, hogy amit tesz, akkor majd utána visszaigazolják az ő jó cselekedetét. Azt, hogy ő Isten országának tényleg a tagja lehet. Egy kicsit olyan, mint amikor egy színházba, vagy egy koncertre, vagy valahova jegyek alapján megy be az ember, ha nem veszi meg, hát ha ismeri is az illető, aki beenged, akkor besurranhat, de ha nem, akkor nem megy be. Csak ha jegye van. És ha jegyet előzetesen meg kell venni. Pláne ha híres művész koncertezik, vagy az a színi társulat, hát rendkívüli, arra igen gyorsan elkelnek a jegyek. Nincs jegy, nem mész be. Van jegy, azért, mert megvetted előzőleg, bejutsz, és elfoglalhatod a helyet. Hát így gondolkozik az ember, és nagyon sokszor az újjászületett emberbe is vissza-vissza köszönnek ezek a, ez ma délőtt nem hangzott el, de valahogy így ezek a tettvágyú kijelentések, ezek úgy hívják, egy Arminius nevű tanítómester volt, akinek ez volt a nagy vágya, hogy hát valamit tenni az Úrért, az Úrban, hát nem csak úgy, hogy jön. Most nagyon sokszor azt látjuk, hogy igen, a mi népünk, vagy a mi környezetünkben olyan természetes az, hogy Isten mindig ad, az is természetes, hogy mi fogyasztó keresztjének vagyunk, mindig csak kapunk. Legtöbbször az abban merül ki egyik másik atyánkjának az élete, hogy egyik táborból a másik konferenciára, a harmadikra, a negyedikre gazdagok vagyunk, testvéreim. Hány konferenciában részesültünk, annak az áldásai mind valahol beépültek a tudatunkban. De ennek alapján léptünk, hálaadásból vittük az evangéliumot, és csorgott belőlünk a szeretet. Nem úgy, mint legalább, aki külön itt, amilyen aranyosan mindig mondja magáét, hogy folyok, én létezem, én élek. Legalább ennyire volt valószínűség annak, hogy mi Isten megbízott gyermekeiként egy új életet nyertünk. Ez a gazdag főember, gazdag ifjú, ez tudja, vagy legalábbis reméli, hogy elérhető az örök élet, mégpedig elnyerhető az örök élet, ha tesz érte valamit. Ezt azért részleteztem ennyire, mert ez egy alapos tévedés, ez egy nagyon gyakori tévedés. az örök életért nem tehetek semmit azon kívül, hogy elfogadom, és hálából egész életemet az Úrnak szentelem. De nem tettem érte semmit. Az, hogy az egész életemet utána az Úrnak szentelem, az semmi ahhoz képest, amit kaptam. Bármilyen sokat teszek. Az örök élet tehát Isten ajándéka, a kegyelem, a hitélet, a hívő élet cselekedete nem gyökere a hitnek, hanem gyümölcse a hitnek. Következik a hitből a hit cselekedet, a hitből való élő cselekedet. Nem gyökere. Nem a jó cselekedetekért üdvözülünk, hanem mert Isten ajándékba adja az ő üdvözítő szeretetét, ezért jót tudunk csak cselekedni. És ez nagy különbség. Nem gyökere, hanem gyümölcse. És itt van az első lényeges, leleplező kijelentés az igének, hogy ez a gazdag ifjú, ez a főember, ez azt hiszi, hogy ő kell tegyen előzőleg valamit, hogy elnyerje az örök életet. Már van örök élete, vagy lenne örök élete, ha elfogadná. És attól kezdve mind az jó cselekedeteiket cselekedhetné. De ő úgy van vele, hogy ő minden cselekedetet, minden törvényt betöltött. Legalábbis a második kőtáblát. Az emberek iránti kötelességének megfelelt. Ezért gondolhatjuk, hogy társadalmilag ez egy nagyon ismert valaki volt. Tényleg egy nem mindennapi, jó cselekedetekben gazdag valaki lehetett, csak éppenséggel Istennél a szó igazi értelmében még nem járt. Még nem tudja, hogy neki nem dicséretre van szükség, és ez nagyon lényeges, dicséretre, ahelyett, amit várt, a teljes átadás örömhírét kell átvennie. Élete teljes átadásának örömhírét. Érdekes, hogy a második kőtáblát említi Jézus, eleve nem az elsőt. Tudta ugyanis, hogy ez a gazdag múltú, gazdag őt komoly kérdéssel, kéréssel viaskodó, megkereső atyafi az első kőtáblának a kijelentésére azonnal igent mond. Igen, én betartottam az Isten iránti kötelességemet. Ezért a nehezebbiket kéri tőle számon, a második kőtábla mindig nehezebb. Isten mindig könnyebb imádni, mint az anyósoddal békességben élni. Isten mindig könnyebb a vasárnapon tisztelni, mint az egész életedben más se tenni, csak háladással őt dicsőíteni. Mindennel, amit teszel, mindig könnyebb. Könnyebb egy napot, hat napon át munkálkodjál, ezt legtöbben úgy értelmezik, hogy hat napon át végezd minden dolgodat, azaz minden bűnödbe jól vastagon henterek bele, aztán a hetedik az Úrnak, a te Istenednek nyugalomnapja. Semmit se tégy azon, legalábbis a te fogalmaid szerint, egy kicsit úgy, mint annak idején, az én szülőfalomban sok zsidó volt, édesapám mesélte, hogy ő gyerek fejjel sokszor sábbászt, azaz szombat reggel, hát begyújtotta a tüzet, mert azért a hideg csak hideg, zsidóházban is. Pénteken délután oda készítették a tüzet, és Fockhauser úr, vegyes kereskedése volt, a sarki vegyes kereskedő, nagyon buzgón imádkozik. Mégpedig rendkívüli módon mondja, közben ugye történik az is, mennek kéne a mindennapok, jön a geset. Igaz, hogy szombaton nem nyit ki, na de hát ha nincs is kinyitva, a hátsó ajtó nyitva van, és onnan azért csak lehet ezt azt előhozni. Ha már nem ő, akkor az asszony, aki ugye úgyse számít a szövetségben, mert hát asszony, az asszony, igen, nem, de nem mindig tud az asszony sem megfelelni, ezért nem egyszer bemegy Fockhauser úrhoz, és megkérdezi, hogy Józsi, itt van ez meg az, mit mondjak neki? Nem látod, hogy imádkozok, most ki? És folytatja az imát. Ugyanúgy hajbókol, ugyanúgy megint fél perc múlva, negyed perc múlva megint megjelenik az azt, hogy Józsika, hát nem megy el. Akkor azt vastagon elküldi a melegebbikre, és kizavarja. Hát nem érted, hogy be kell fejezzem az imát. Ez egy imádkozó ember volt. Nem is akárhogyan. Buzgón imádkozott testvére. Csak éppenséggel semmi köze nem volt az élet Istenéhez, semmi nyugalma nem volt szombaton, mert a gesefnek menni kellett szombaton is, mert hát azért meg kell élni szombaton is. Igaz, hogy a mannát előző este, vagy előző nap reggelén dupla adagot szedtek. Na, de hát az akkor volt, a manna nem múlt ma már. És ez nagyon sokszor így van a hívő ember életében. Van egy látszatélet, ami megfelel minden előírásnak, egy kirakat élet, és van a valóságos élet. És ezt a gazdag embertől azért kérdezte a második kőtáblát, mert ott szokott leginkább elvérezni az ember. A második kőtáblán, nem az elsőnél. Azt még úgy szőrén szálán elhiszünk, hogy betöltjük, de a második kőtábla, amikor úgy kell szeretni, mint önmagadat, a fele barátot, ennek a görög fordítása kebel testvér, tej testvér, tehát egy csecset szoktunk, ugyanazt a tejet itta ő is, mint én, így maradt ő is életben, én is, azt úgy kéne szeretni, mint saját magamat. Ezért hazugság az, hogy aki azt mondja, hogy én nem szeretem magamat, az nem szereti a fele barátját se, mert nincs viszonyítási alapja, hogy hogyan szeressem a másikat, mint magamat. Igen, ez egy nagyon kemény dolog, és erre nézve ennek a gazdag ifjúnak volt egy sajátos látása, én betöltöm a törvényt, én megfelelek Isten elvárásának, kell következzen az elismerés, a kitüntetés, a válveregetés, a megdicsőülés. Testvéreim, lehet, hogy azt mondjátok, hogy ez már túl sok, én azt se bánom, de ha ma bárki közülünk őszintén megáll az Isten igéje tükre előtt, és azt meri állítani, hogy ő sokkal inkább várja az Isten szorongató szeretetét, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, mint egyebek, korcsok vagytok, és nem fiak, zsidók 12. Ezt jobban szereti, mint a dicsőítést, vagy a simogatást. Akkor azt mondom, testvérem, hazudsz. Akkor tényleg eljött az evangelizáció ideje, mert a szívedben más vagy, mint a valóságban. És nem ismered Isten kegyelmét. És nem kegyelemből élsz hitáltal, amely eszköz a kegyelem elfogadásában, hanem egy vélt világot, egy virtuálisan elképzelt világba megfelelsz a magad elképzelése szerinti elvárásnak, de nem Isten akarata szerint. Nincs között hozzá. Ezért olvassuk, Márk azt írja, hogy igen, megkedvelt ezt az embert. Jézus nem mindenkiről olvassuk, hogy megkedvelte. De ezt megkedvelte. Aki ennyire közel van az Isten országához, az Jézus megkedvelte. De figyelem, ez még nem vezette őt be az Isten országába. Azt, akit megkedvel az Úr, annak feladja az utolsó csodálatos feladványt. Egy három tételes feladványt, ami a tökéletességnek az útja. Mert ő azt akarja, hogy az övéi, mire az atya színe elé vezeti, addigra tökéletesek legyenek. És mit mond ennek a gazdag ifjúnak, ennek a főembernek? Jaj, nagyon jól csináltad, amit eddig csináltál. Hát még van egy kis igazítani való, aztán minden rendben lesz. Nem, Jézus nem szokott udvarolni. Soha senkinek. Rendkívül szeretetteljes, rendkívül kedves, de nyitott. Őszinte, itt is az. Ez a három lépés a következő. Három lehetetlenség, egyre nagyobb. Ezt önerőből senki nem tudja megtenni. És ezt tudta Jézus is, most pedig meg fogja tudni ez a gazdag ifjú is, hogy mi az a három tételű, egy apróság, egy hiába valóság, egy, szó szerint idézem, fogyatékosság, egy hiányhelyzeted van még, és azt pótolnod kell. Hogy ez milyen fontos, mikor egy valami hiányzik, ma, amikor a pályázatok korát érjük, és minduntalan jön egy-egy a pályázatot ilyen-olyan irattal kiegészítő felszólítás, hogy még ezt kegye hozzá, még azt, meg is van adva az idő, így nem csodálkozunk, hogyha vannak ilyen hiányosságok, amit időben kell pótolni. Hát ez a gazdag ifjú is kapott egy ilyen azonnali felszólítást, és azonnal megtehette volna. Mi volt a három? Emlékezünk rá? Tudjuk jól. Tudjuk, hisz mindig ez a három szokott lenni. Az utolsó, amit az övéinek, az ő, a megkedvelteknek, a kiválasztottaknak, mint feladványt felszokott adni nekünk is. És azt mondja, add el minden vagyonodat. A kiszolgáltatottságig adj át mindent. Még nem tudja, hogy hova kell adni, csak adja el. Korunkban nagyon sok ember számolta fel az atyai vagy az ősei vagyonát, földjét, házát, kezdett egy új életformát, pár száz vagy pár ezer kilométerrel odébb. Általában ezek az emberek mindig valamilyen szinten vesztesek. Annak idején, amikor volt az az ominózus december 5-ei, 4-ei választás, előtte valaki azt mondta, hát hogy is gondoljátok, én feladtam mindent, hogy átmehessek, áttelepülhessek, ti pedig csak úgy megkapjátok ingyen, potyát. Hát hogy is gondoltak ilyet? Nem gondolta át, hogy itt ennek mi az igazi tétje. És nyilván ő a vesztes oldalról közelítette meg a helyzetet. Amikor azt kérik tőlünk, hogy adjunk el mindent, vagy adjunk fel mindent, az azt jelenti, hogy teljességgel engedjük el mindazt, ami egyébként eddig felelősségünk volt, hisz ami van, azzal gond is van, baj is van. Ha van egy háza, annak a fenntartása bizony sok időt, meg pénzt, meg energiát megemészt. Ha nincs, akkor az a baj. Ha van, akkor meg az a baj, mert azzal foglalkozni kell. És most itt adja el, de még itt se áll meg, azt mondja, hogy ossza szét a szegényeknek. Ez a gazdag ifjú, ha tényleg megtette volna, lehet, hogy feltette volna a kérdést, hogy na de kik a szegények? Mint ahogy annak idején feltették a kérdést Jézusnak, hogy hát ki az én felebarátom? Most fel jogos a kérdés, kik a szegények? Egyébként ezt én biztos, hogy feltettem volna Jézusnak, hogy na jó, de ki a szegény? Az, aki egész nap vissza a sört, a másik meg húz. Az, aki valamilyen oknál fogva nem is keres jól nagyon a munkát, nem is ragadja meg, amikor van, a másik pedig 14-15 órát dolgozik, akkor ki a szegény? Az a szegény, aki keveset keres? Vagy az a szegény, akit nem tudnak eléggé megfizetni, annyira szükséges a munkája, de még sincs megfizetve? Ki a szegény? Biztos, hogy ide nem jutott el ez a gazdag ifjú, talán ezért sem, mert eleve nem fogadta el ezt a hármas csomagot, mert a harmadik még meredekebb volt. Ha már kincsed van a mennyben, akkor az nem akármi, nem a földön. Nagyon kevés ember tudta konvertálni a földi vagyonát mennyeibe, a földi kincsét átfordítani mennyeibe, és ezt Jézus megígéri ennek a gazdagnak, hogy ez a csoda neki sikerülni fog, de szeretném a földi kincsémet mindet mennyeibe konvertálni. Azt mondja Jézus, csak egyet tegyek, adjam el és osszam szét a szegényeknek. És úgy kövessem őt. Ez a harmadik a legnehezebb. Hogy ez mennyire nem volt könnyű a gazdag ifjúnak, ennek a főembernek, látjuk. Nektek könnyű? Ha mindent eddig megkaptatok, az Úrral jártatok, különböző konferenciákon gazdagodtatok, tényleg lelkileg áldott, én csodálom a ti életeteket, az Úr még inkább ismert benneteket, minden konferenciára jártok, gyalogba jártok a hogy hívják azt a C betűvel kezdődő? Kúziló. Jártok Alfára, jártok Bétára, járunk mindenre. Tele vagyunk gazdagsággal, testvéreim. Vagy nem? Hát mindenféle gazdagságot megadott eddig az Isten, és akkor most adjunk fel mindent, szellemiekben is, hogy követhessük Jézust. Néhány példát tudok az egyház történetből, amikor ez szó szerint megélte valaki. Talán az egyik legismertebb Assisi Ferenc történet. Ő tényleg így élt. Még a ruhát is levetette magáról, és Assisi püspöke a saját palástjával takarta be, mert ott jól állt, mert anya szült mesztelen az oltárára. Mindent odahagyott. Assisi leggazdagabb legénye, fiatal embere volt. És úgy követte. Pontosan azért, mert meghallotta az Isten szavát, menj és javítsd meg az én házamat. És tudott engedelmeskedni. Abból, ami nincs. Isten mindig abból akar téged, engem meggazdagítani, ami látszólag nincs. Amiről le tudtam mondani. Ami nem az enyém. Mi volt ezzel a baj, ezzel a gazdagítóval? Az volt a baj, hogy ő gazdag volt és nem volt szegény? Nem. Az volt a baj, hogy a gazdagság az övé volt. Ezért ment el megszomorodva. Más evangéliumban el is megy, nem csak megszomorodva. Az volt a baj, hogy nem az Úrnak adta át. Nem az Úr rendelkezett vele. Minden csak adminisztrációban, ideig, óráig van nálunk. A gyermekeink így vannak. A hivatásunk így van. A megélhetési forrásunk így van. A lakásunk így van, az egészségünk is csak adminisztrációban van nálunk. És az Úr visszaveheti. Ott van előttünk a Jób esete. Az Úr adta, az Úr vett el. 10 gyermeket vett el az Úr egyetlen napon. És ugyanakkor elvette a vagyonát is. És elvette a felesége szeretetét is. Gonoszabb az, hogy nem lehet elképzelni, mint az övé. Aki Marta. Nem elég baja volt, ha szerencsétlennek még mondta, áthozd meg a születésed orrát is. Ennél már szörnyűbb az, hogy nem tudok magamnak se elképzelni, vagy másnak. Mindent elveszített. És mindent visszakapott. Mert Isten minden mesénél csodálatosabban tartja a szavát, és mikor Jézus azt mondja, hogy kincsed lesz a mennyben, azaz a földi vagyont hihetetlen átkonvertálod, átfordítod mennyei kincsé, ez az esélyed van, akkor tényleg megkérdezem, hogy van még értelme bármit is földi vagyonnal kezdeni? Az Úr nélkül? Én nem azt mondom, hogy ne vállalkozz. Én nem azt mondom, hogy ne fektesd be a tőzsdére, vagy nem tudom hova, ha van mit. Hát, ha nincs, akkor próbáld meg befektetni. Amíg nincs, arról felelősséget sincs, de amíg van, azt az Úr akarja a te jóváhagyásoddal használni. Azért nincs a szegényeknek, mert van nekem, meg van neked fölösleged. Soha nem jutott eszedbe egy jó dús ebéd vagy vacsora idején, hogy most hányan, lehet, hogy költőnek tűnik a kérdés, egy társadalmi vonatkozás bizonyára. Hányan éheznek? Amikor ott hagytad a tányérodon azt, ami kitettél, vagy kitettek, és te nem bírtad meg. Persze nem tudjuk eljuttatni oda, ez most anyagi, de ugyanígy a lelkiekben sem. Hányszor nem tudott Isten gazdagítani, mert megakadt nálad az ő ajándékozó szeretete? Hányszor éreztük azt, hogy ma nem úgy viselkedtem, mint Isten gyermeke? Mert az van megírva a Zsoltárnál, hogy szórt, osztott a szegényeknek. És én nem voltam eszköze. Ez a gazdag ifjú szomorú, de ott tudja hagyni Jézust. Mert nem lehet az, és ez tényleg evangélium, hogy a gazdagságot válasszad Jézus nélkül, és mégis Jézusnak tetsző életet él. Vagy Jézust választod, és akkor ő a gazdagságoddal a te örömödre hihetetlenül gazdagító módon cselekszik. Hogy egyszerűen csak az történik, hogy te megszomorodsz, ideig, óráig még van vagyonod, és tényleg igaz az, amit bárhogy értjük, a tűfokán átmenő tevéről mond Jézus, nehéz. Nem mondja, hogy lehetetlen, milyen nehéz a gazdagoknak Isten országába bejutni. Miért nehéz? Tűfoka egy vámoló kapu, egy ilyen S alakú alagút volt, 12 kapu közül az egyik, ami a Jézus korabeli Jeruzsálem falában volt, ezt mondják, hogy ez lett volna a vámolás, hogy amit a dromedár az egy kupu tevén elől hátul felkötöttek, és a tevét előről húzták hátulról, meg szurkálták egy kihegyezett botta, és az szerencsétlen át kellett vigye ezt a zárót, és amit átvihetett, az vámmentes volt, pontosabban jelképes vámot, a többit nagyon keményen megvámolták, amit a többi kapukon vittek be a vár piacára. Mások szerint, szó szerint értelmező, hát ő hát úgy meg még nehezebben megy át a tűfokán, a teve, hát semmi esélye nincs. Akárhogy is, a lényeg az, hogy Jézus fájó szívvel állapítja meg, hogy nagyon nehéz gazdagnak is lenni, úgy, hogy a te gazdagságodat cipeled, az enyémet cipelem, és közben Istennek tetsző életet élni és szolgálni. Szinte lehetetlen. És itt jutunk el ennek a történetnek egyfajta összefoglalásaig is. Tanítványok, akik hallották ezt, felteszik a kérdést, hogy kicsoda üdvözülhet akkor? Ha az, akinek ilyen múltja van, ilyen gazdag, vallásos életmúltja van, és ennyire megszomorítja Jézus, ilyen magasra teszi az üdvözülés lehetőségének a mércéjét, amit nem képes megugrani, amit nem képes átlépni, hát akkor kicsoda üdvözülhet? Van valaki is? Üres a mennyország? Jézus válasza maga az örömhír. Mert nem csak erre, hanem minden ilyen megválaszolhatatlan kérdésre, vagy felfoghatatlanul nehéz kérdésre ez a válasza. Embereknél ez lehetetlen. Aki megpróbálja, az mind-mind szerencsétlenül jár. De Istennél lehetséges. Embereknél lehetetlen az, hogy valaki, aki lecsúszik a disznók vajujáig, aki pogányabb lett a pogánynál, akinek nem csak a szaga árasztja a disznó bűzt, anyai nagyapám 9,5 évig volt a gosztáknál, több száz állatot, disznót, disznófásztor, erre kényszerült, beteg nyugdíjazásáig. Nyugdíjazás után, mikor már nem járt dolgozni, még másfél év múlva is a bőrjegből párolgott a disznó illat. Annyira átvette a természete, a teste ezt a bűzt. Úgyhogy én el tudom képzelni, hogy milyen lehetett ilyen értelemben is ez a tékozló fiú, a szó szoros értelemben. Tényleg nem akárki volt. Tényleg mélyre csúszott. Lehetetlen volt visszatérni az Zakeiászhoz. Egy ilyet bérmunkásnak alkalmazni ugyanolyan lehetetlenség. Egy olyan szervezett portán, amilyen az apjának volt, és most már ugye átadta, hisz nem csak ő kapja meg a rejá első részt, hanem a nagyobbik fiú is megkapja a rejá első részt, a kétharmadát a vagyonnak, ő meg egyharmadot, mint második. Ő csak egyharmadát tudta elpotyázni, a kétharmada ott maradt a testvérének a tulajdonában. Mindenem a tiéd, mondja majd az apa a nagyobbiknak. Mindenem a tiéd. Örülnöd kellett volna. Mindenem a tiéd. Egy ilyen vállalkozásnál, ilyen pogányszagú, aki még hetek, hónapok múlva is ontja a disznóbűzt magából, nem alkalmaztak bérmunkára. Egy zsidó, egy következetes, egy magára valami adó zsidó ember nem alkalmazta. Hát annál csodálatosabb, hogy nem is bérmunkásra, hanem adottája, visszafogadja fiának. Hát szóval ez, és ennél lehetséges, de embernél ez így lehetetlen. Hogy az, aki magát halottnak ítélte, másképp nem kaphatott volna örökséget egyik se, nagyobbik se, kisebbik fiú se. Most az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, visszafogadja ezt a fiút. De más esélye nem maradt a gazdag ifjúnak sem. Ha a maga tulajdonával akart szolgálni Istennek, azt már megtette. És boldogtalan maradt. Talán azért is van, hogy a hívők nagyon sokszor újra és újra szembesülnek azzal a kérdéssel, hogy van üdvösségem? Van örök életem? Vajon tényleg megbocsátotta ezt vagy azt a bűnömet az Atya? Holott pont ők kellene hirdessék azt, hogy van üdvösség, mert van üdvösségem, megbocsátott az Atya, mert nekem is megbocsátott, és ott szerencsétlenkedünk, gyengélkedünk, vergődünk, újra és újra megakadunk, nem azért, mert a vagyonhoz, amit az Atya az ő gazdag szeretetének osztogatására akarna használni, és mi nálunk az ott van, és mi visszaélünk vele, és hallani se akarunk arról, hogy eladjuk, hogy átadjuk a szegényeknek, hogy mennyei konvertált vagyonunk legyen, és végül kövessük Jézust. Egyre nehezebb és nehezebbek a tétel. De a végső legnehezebb. Követni Jézust. Követni azt, aki a Golgota keresztjére megy. Követni azt, aki a halálba megy. Értem? És ha végén nem tudok kilépni, vagy nem állít le, és engem is felvisz maga mellé a keresztre, hisz még ketten ott voltak mellette a kereszten, ugyanabban a halálnembe részesülve. Hát ha én leszek az egyik, akit magával felvisz, hát ha nem fogja vissza az ítéletet rólam, amit ő értem elhordozott, mi már tudjuk, hogy ez egészen történetietlen kérdés, de mégis vergődünk. Mert szeretnénk megszabadulni, vagy szeretnénk valahol kikerülni ezt a beosztást, ezt a sajátosságot. Gazdagság, tűfoka, Isten országa. Azaz az üdvösség útja. Mi sokkal inkább gazdagság, megszomorodás, és egyre távolabb Istentől verziót. Vagy választanánk önmagunktól, ha csak meg nem könyörül az Úr rajtunk. Pontosan azért, mert ez a kárhozat útja. Ettől szeretne bennünket megóvni, a mi Urunk. Hogy a lehetetlenség csodáját adja nekünk. Azt, amit nem tudunk magunktól elérni. Az, hogy gazdagság, megszomorodok, és egyre távolodom Jézustól, által a mennyei atyától, ez mindenki megteheti. De az, hogy gazdagság tűfoka, azaz a lehetetlenség is, és utána Isten országa, ez már csak Jézussal megvalósítható csoda. De a gazdag ifjúnak, és ezt ne feledjük, Jézus ezt kínálta fel. Nem kisebbet, és nem más. Még egy fogyatkozásod van. És Jézus hallandó volt ezt az egy fogyatkozást a maga erejével, a maga jelenlétében kiegyenlíteni. És ez minden esetben meg akarja tenni. És ha a te esetedben, vagy az enyémben még mutat egy fogyatkozást a hitéletemben, akkor engedd, hogy ami az embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges legyen. Engedd a kegyelem Urát. Engedd az ő szeretetét. És ne ragaszkodj a múlóhoz, a halandóhoz, a magad sikerélményeihez, a magad elképzeléseihez. Egy biztos Isten országa valóság, de az is biztos, hogy nem feltétlenül a te vagy az én elképzelésem szerinti valóság. De attól még valóság. És ajándékba az enyém, a tied, mert a tűfokán is átvisz az Úr, hogy az övéi lehessünk, és meggazdagodva mennyei kincs birtokába jussunk. Testvéreim, ha ez így valakinek jelent valamit, akkor áldom érte az Urat. Ha pedig azt gondolja valaki, hogy én sokkal inkább megértem ezt a gazdag ifjút, ezt a főembert, mert hát azért lehet, hogy tőled nem a szó szerinti kincset kéri a gyermekedet, vagy kéri a hivatásodat, vagy kéri a, nem tudom, nem feltétlenül a pénzedet. Egy biztos, mindenkinek még lehet egy olyan letennivalója, átadnivalója, amit még nem fordított át mennyei értékrendre, ami még nagyon is földi az életében. A gazdag ifjúnak a vagyona volt. Lehet neked a hivatásod, vagy valaki más, valaki, akit nagyon szeretsz, és akiről, ha őszinte vagy, azt mondod, hát ezt még Isten se kérheti tőlem, mert úgy se adom. Ugyanakkor, amikor szembesülök a gazdag ifjú történetével, és tedd ezt meg te is, testvérem, akkor azt mondom, Uram, könyörülj rajtam, hogy mindaz, ami náladnál értékesebb, tehát bálványom, arról le tudjak mondani. Azt tényleg adjam át. És te azzal kezdj, amit akarsz. Én pedig hadd kövesselek téged. Teljesen leszegényedve, de mennyei kincsen, áldott vonzatában, hihetetlenül meggazdagodva. Amen. Hála tenéked, Urunk, hogy evangelizáció nem csak azoknak szól, akik még nem hallották a te örömhíredet, de valami módon vergődnek a hiányukban, bűnök hiányhelyzetei szorongatnak, de a te népedben is előfordulhat, hogy bennem, vagy bennünk itt is, ott is, van még valami, amit fogyatkozásnak, azaz tőled elválasztó szakadéknak minősítesz. És azt kívánod, hogy azt átadjam, azt megszüntessem azáltal, hogy lemondok róla. És ugyancsak ezt tegyük ki a maga helyén. Bocsáss meg, Uram, hogy még mindig van vagyonom, amit én kezelek, és nem szoktalak megkérdezni, mit tegyek vele. Hogyan akarod azt használni a te dicsőségedre, hogyan forgassam, mit kívánsz. Még kevésbé adok belőle a szegényeknek, nemhogy szétosztanám. Ezt is bocsáss meg nekem, Uram. Annyira rólam szólt ez a történet, és volt képem ideállni, és ezt elmondani, drága testvéreim előtt. Bocsáss meg nekem, Uram, ha ezáltal megbántottalak, vagy hogyha őket megsértettem volna. De ha csak együnknek is rajtam kívül még van mit szégyelni és megbánni felséges színed előtt, mert fogyatkozáshoz, akkor köszönöm, Uram, hogy elmondattad velem ezt a bizonságtételt. Uram, köszönöm a te szegényeidet, akik felé küldesz, hogy osszam az eladott vagyont, szétosszam azt. Könyörülj meg rajtam, Uram, hogy ne ássak el semmit magamnak nehezebb időkre. Ne tartalékoljak abból teljességgel semmit. És könyörülj meg rajtam, Uram, hogy tudjalak követni. Követni, akárhova mész. Árkon, bokron át. Nehézségekben, hogy majd kegyelemből a te dicsőségedbe is beemelhess. Még csak árnyéka sem maradjon bennem annak a vélt igazságnak, hogy talán megérdemlek egy icipici szeletet, részecskét a te mennyországodban. Ezt az érdemszerző magatartást lúgoszd ki a mi életünkből. Ne merjük hinni, hogy minket valami is megérint, vagy megérdemelünk valamit is az ítéleten kívül. És köszönjük, hogy mégsem ítélet következik, hanem felszabadító szereteted, kegyelmed, megtapasztalása. Áldassék érte nagy neved. Urunk, a gazdagságot munkád a szívünkben, de könyörülj meg rajtunk, hogy azt csak néked átadott formában merjük vállalni. Amen. Ki vagy a mennyekben, vagy szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége mindnyájan ti véletek. Amen.